Útmutatónk egyik igéjét olvasom fel ezen a délelőttön, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből az első verset hallgassuk meg fönnállva. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének az első verse így hangzik: annak okáért mi is, kiket a bizonságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Eddig olvasom az igét. Amikor a zsidókhoz írt levél szerzője ezeket a gondolatokat állítja elénk, akkor nem csak a levegőben beszél, és nem csak egyfajta reménységet szeretne a szívünkbe plántálni, hanem ha megnézzük, akkor a 11. fejezetben felsorolja azokat a hithősöket, akik hitáltal nyerhettek kedvességet Isten előtt, és éltek át csodákat, és mindeneknek a végén, miután ezeket felsorolta, és elmondta azokat az embereket, és emlékeztetett bennünket és az akkori kor olvasóit, a zsidókat is arra, hogy Isten hogyan vezette ezeket az embereket, így bennünket is a végén arra akar bíztatni, hogy hát amikor ezeknek a bizonságoknak a fellegét látjuk a mi életünkben, akkor miért ne mernénk mi is hittel elindulni egy olyan úton, amin elindultak azok, akik előttünk jártak, és akik átélték azt, hogy Isten megőrizte őket. És azért mondja azt, hogy tegyünk félre minden akadályt és minden megkörnyékező bűnt, és célegyenest fussunk, járjunk azon az úton, ahol, amire Isten bennünket elhívott. Tehát fontos az, hogy Istenre figyeljünk az életünkben akkor, amikor a mi mindennapi életünket éljük. Olyan nagy baj, amikor az emberek azt gondolják, hogy a hétköznapokat külön lehet választani az Istennel való közösségünkben. Ugye hányszor mondják emberek, hogy igen, az más, amikor az ember a hétvégén a templomban van, amikor vasárnap elmegy Isten tiszteletre, az más. Akkor odaszálljuk a 7. napot Istennek, elmegyünk, hallgatjuk az ő igéjét, feltöltődünk, de hát a hétköznapok azok mások. A hétköznapokban sokkal egyszerűbb, sokkal földhöz ragadtabb dolgokkal foglalkozunk. A hétvége, vagy a vasárnap, vagy az Isten tisztelet ideje az egy kicsit másabb, akkor mindig felemelkedünk a világ fölé, akkor csak azokat a jó dolgokat olvassuk és hallgatjuk, amiről Isten beszél nekünk, de az élet az egészen más. Azt gondolom, hogy addig, míg az ember nem találkozik a megváltó Jézussal, addig, amíg nem történik meg az életünkben az a gyökeres változás, amit átélt Pál apostol, és amit sokan átéltünk már, hogy megértettük, hogy Isten a mi életünk részévé akar válni, a mindennapjainkat akarja meghatározni, és ebben akar nekünk segítségünkre lenni, addig soha nem fogjuk megérteni azt, hogy Isten igéje, az Isten akarata, az nem egy elkülönült dolog a mindennapi élettől, hanem igenis az Isten igéje, az Istennel való kapcsolatunk az nagyon mindennapi, nagyon hétköznapi dolog, és ezt nem szabad, hogy elkülönüljön attól, amit hétköznap dolgainkban, cselekedeteinkben, emberekkel való közösségünkben átélünk, hanem Isten vezetni akar bennünket, és azt akarja, hogy ezek ne váljanak el egymástól. Eszembe jutott az a jól ismert zsoltár vers, amikor az első zsoltárban olvassuk, hogy boldog az az ember. És itt most kihagyok két gondolatot, bár elmondhatnám azt is, de most kihagynám és csak úgy folytatnám, hogy boldog az az ember, aki az Úr törvényében gyönyörködik. és arról gondolkodik éjjel és nappal, mert minden munkájában jó szerencsés lesz. Ugye, mivel kezdődik ez az első zsoltár, a zsoltároknak a folyama, a 150. zsoltár, vagy 150 zsoltár, hogy azt mondja, hogy az a boldog ember, aki az Isten törvényében gyönyörködik. És arról gondolkodik éjjel és nappal, és akkor annak az embernek az élete jó szerencsés lesz. És lehet, hogy mondhatnánk, hogy lám-lám, hát így van, aki az Isten törvényében gyönyörködik, aki bele simul abba, hogy Isten milyen szép dolgokat mond nekünk, és hogy ezután vágyakozhatunk egy vasárnapi Isten tiszteleten, hát az az ember jó szerencsés lesz. De nem csak arról beszél, hogy én gyönyörködöm ebben. Tegnap szüleinket látogattuk meg, vagy szüleimet látogattuk meg, hosszú idő után újra el tudtunk hozzájuk jutni, és ahogy mentünk hazafelé, Nyírbada felé egy nagyobb tömeg jött velünk szembe az úton, gyalogolva, először messziről nézve nem tudtam elképzelni, hogy mi ez, valami futás, vagy mire készülnek, de aztán láttam azt, hogy egy hatalmas keresztet vittek maguk előtt, énekeltek és gyalogoltak, nem tudom hova, valószínű valami búcsú járó helyre, és ott beszélgettünk azon, hogy vajon mi ennek az értelme. És hát ne érezzék a testvérek azt, hogy én bármit is meg akarnék itt ítélni ezekben az emberekben, de azért elgondolkoztam azon, hogy mi értelme van egyáltalán ezeknek a zarándoklatoknak. Hogy mi az, ami az embereket erre vezeti, hogy elinduljanak, akár több száz kilométert így gyalogoljanak, hogy aztán eljussanak valahová, ahol nyilván Isten igéjét hallgatják, és lehet, hogy szép ez a gesztus, amit az emberek megtesznek, de mindig azon gondolkodom, hogy miért teszik meg ezt? Miért kell az embereknek több száz kilométert, akár vagy több tíz kilométert gyalog megtenni? Persze mondhatjuk azt, hogy Jézusék is gyalog jártak, ők is hatalmas kilométereket tesztek meg, de én sokszor azt érzem, hogy ezekben a zarándoklatokban, vagy ezekben a cselekedetben, és nem csak ez a zarándoklat, hanem nagyon sok-sok más dologban az van, hogy szeretnénk valamit tenni az Úrért. Ezzel is bebizonyítani, hogy mi szeretjük őt, bebizonyítani, hogy mi akarunk az ő útján járni, valamit bizonyítani abból, hogy szeretjük őt, de sokszor az is benne van, hogy Istennek bizonyítsuk azt, hogy igen, mi szeretjük őt, és valamit akarunk cselekedni azért, mert ő szeret. Milyen jó lenne megérteni, hogy nem így működik az Istennel való közösség. Nem lehet megvenni akár egy zarándoklattal, akár mással Istennek a jó indulatát. Az Istennel való közösség nem ebből áll. Nem gondolhatjuk azt, hogy dolgokat megteszünk, és ezért majd Isten megáld bennünket. Dolgokat megteszünk, és akkor majd Isten mellénk áll, és mi megvesszük cselekedeteinkkel mindazt, amit szeretnénk, hogy Isten megadjon. Azt olvassuk ma az Efézusi levélben, a útmutatónkban, hogy kegyelemből van nektek üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez, hogy senki ne kérkedjen. Tehát értsük meg, hogy nem azért kapunk valamit Istentől, nem azért áldja meg az életünket, mert valami produktumot felmutatunk, hanem azért, mert Isten kegyelmes. Mert ő szeret bennünket, és mi ezt nem tudjuk meghálálni, ha bármit teszünk is. Azt mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy ha mindezeket megcselekedtétek, még akkor is csak azt mondhatjátok, hogy szolgák vagyunk, de azok közül is a leginkább erőtelen, a leginkább hitvány. Tehát, hogy nem tehetünk semmit. Ha megteszünk valamit, Ezzel nem fogunk semmit elérni Istennél, hanem Isten kegyelméből ad. És mi, ha valamit teszünk, akkor hálaadással kell, hogy tegyük. Nem fogunk semmit kiérdemelni ő nála. Tehát azzal, hogy Isten tiszteletre járunk, azzal, hogy Bibliát olvasunk, azzal, hogy imádkozunk, azzal, hogy akár valakinek segítünk, ezzel nem Istennek teszünk jót, hanem erre nekünk van szükségünk. Nekünk van szükségünk, hogy Istennel való közösségben legyünk. És amikor azt mondja a zsoltáríró, hogy boldog az az ember, aki az ő törvényében gondolkodik, vagy gyönyörködik, és arról gondolkodik éjjel és nappal, és annak az élete olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és minden munkájában jó, szerencsés lesz. Olyan jó lenne megérteni, hogy nem azért fog Isten megáldani, mert mi Isten tiszteletre járunk, mert Bibliát olvasunk, mert imádkozunk, vagy igyekszünk betölteni azokat a törvényeket, vagy azokat az utasításokat, amiket az Úr elénk állít. Nem azért. És nem azért kell olvasni a Bibliát, hogy ezt Isten majd valamilyen módon meghálálja nekünk. Hanem az az ember fog az életében jó szerencsés lenni, aki azért figyel Isten szavára, azért olvassa Isten igéjét, azért vesz részt Isten tiszteleteken, azért imádkozik, hogy mindaz, amit Isten szeretetéből megért, Isten igéjéből megért, az beépüljön az ő életében. És azért gondolkodik éjjel és nappal róla, hogy aszerint tudjon dönteni az ő akarata szerint. Péter azt mondja, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem a megtartói is legyünk. Tehát nem szabad külön várni az életünkben annak, hogy igen, én hétvégén Isten gyermeke vagyok, és keresztény vagyok, de a hétnapi döntéseimben, a munkahelyemen, a családomban, az egy más terület, ott úgysem tudom megtartani azt, amit hallgatok hétvégén, arra én képtelen vagyok, az egy másik világ. Adjuk meg Istennek, ami Istené, adjuk meg a világnak, vagy a császárnak, ami a császáré. De azt mondja Péter, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk az igének. Tehát Isten olyan embereket áld meg, azoknak az embereknek az életében munkálkodik, és azokat vezeti, akik figyelnek az ő szavára, és szeretnék aszerint felépíteni az ő életüket. A napokban előttünk volt, ha valaki napról napra elolvassa az újságunkban, az élet és világosságban, még egy perc Isten jelenlétében, és az egyik heti ilyen gondolat talán tegnap előtt vagy ezelőtt volt Jónás prófétáról egy gondolat, és az volt benne, hogy ha Jónás prófétának a története a sivatagban játszódna, akkor Jónás a homokba dugta a fejét. Tehát homokba dugta volna a fejét, hogy ne vegye észre azokat a dolgokat, amelyek körülöttük vannak. És valóban így van, hogy sokszor homokba dugjuk a fejünket, akár Jónásként, vagy a magunk életében, hogy nem vesszük észre azt, hogy Isten mennyi áldást készített rajtunk keresztül. De ugyanakkor pedig mennyi keserűséget tudunk az emberek életében adni azáltal, hogy nem Istenre figyelünk. És ugye Jónás története egy nagyon szép példa arra, vagy nagyon, hát ha szépnek nem is mondhatjuk, de inkább azt mondhatjuk, hogy nagyon tanulságos példa, hogy Jónás, aki engedetlen volt Isten felé, és az engedetlensége mennyi fájdalmat okozott az embereknek. Hogy milyen félelem volt azoknak az embereknek a szívében, akik a hajón voltak, akik nem értették, hogy miért van ez a nagy vihar, és imádkoztak Istenükhöz, és a végén kiderült az, hogy minden baj, minden nyomorúsága a hajón, az emberek szívének a félelme azért történt, mert Jónás engedetlen volt, mert nem járt az Isten útján. és még emellé lefeküdt és aludt, nem törődött semmivel. Tehát, hogy az az ember, aki nem az Úr törvényében gondolkodik, aki nem arról gondolkodik, és nem az szerint akar élni, annak az élete nem, hogy áldás lesz az emberek számára, hanem sok-sok fájdalmat fog okozni. És ugye Jónás, ha már beszéltünk róla, akkor őnála láthatjuk azt, hogy amikor pedig engedett Isten szavának, amikor engedett annak, hogy elinduljon és elvégezze azt, amire Isten elhívta, akkor egy egész város megtér, és az egész városnak az élete megváltozik. Tehát, hogy mennyire jó dolog látni azt, hogy amikor Isten igéjével foglalkozunk, az ilyen módon hat a mi életünkre, hat a környezetünk életére. Tehát ez nem egy hétvégi dolog, amikor Isten igéjére figyelünk, és milyen jó volt hallgatni akár a hétvégén a lelkésznek a szép prédikációját, olyan magasságokig emelt fel bennünket, a lelkünket úgy megvidámította, de a hétköznap az más. Nem más. Isten azért szól hozzánk, hogy a hétköznapokban formálja át az életünket, és tegyen áldássá bennünket ott, ahol vagyunk. Ezért gondolkodik a zsoltárnyíró éjjel és nappal az Isten igéjéről, mert ahova elküldi Isten az ő igéjét, ott jó szerencsésé teszi. Tehát kell, hogy figyeljünk Isten szavára. De hogyan vezet bennünket Isten? Hogyan tudjuk azt, hogy mit kell nekünk cselekedni? Mindig itt a nagy kérdés, ezen én sokszor elgondolkodom, mert a hétköznapjaimban is szeretném megérteni Istennek az akaratát, szeretném tudni, hogy mi a célja az én életemben, de hogyan? Tehát hogyan vagy lehetek én bizonyos abban, hogy Isten ezt és ezt akarja az én életemben? Honnan tudhatom? Olyan jó lenne, hogyha olyan csodákat élnék át, mint ahogy átélték az előttünk lévők, ugye a zsidókhoz írt 11-ben olvassuk a hitősöket, és azoknak az életében látjuk azt, hogy Isten sokszor olyan egyértelműen szólt hozzájuk. Van, akinek a égő csipkebokorban szólalt meg, másokat álomáltal intett meg, voltak olyanok, akik jelet kértek, és Isten nagyon világosan megmutatta a jelet, és tudta azt, hogy hát neki biztos, hogy ezt kell csinálni, de testvérek, megkérdezem, ki élt már meg olyat, mint amiért Gedeon átélt, hogy kitette a szélűre a gyapjút, és azt várta, hogy reggelre minden vizes legyen, de a gyapjú száraz legyen. Próbáltunk már ilyen jelet kérni Istentől, és aztán nemhogy ezt megadja Isten neki, és azt látja, hogy tényleg a gyapjú száraz, minden pedig nedves, ugye a reggeli dérben. Hát persze, hát ez egy szép, de ő akkor még rátetézi, és azt mondja, hogy akkor cseréljük meg, legyen minden száraz, de a gyapjú legyen nedves. Hát, ugye mondhatjuk, hogy ha ilyen jeleket kapnánk, akkor mi is tudnánk, hogy mit kell tennünk, milyen irányba kell elindulnunk. Tehát olyan jó látni az igében, hogy egyes embereket így vezet Isten, de hát bevallom őszintén, én nagyon ritkán élek meg. Vagy talán nem is tudom, hogy megéltem-e már ilyet, hogy Isten ilyen nagyon egyértelműen valami különös módon megmutatta az ő akaratát. Hát akkor könnyű elindulni. De mi a hétköznapjainkban hogyan éljük át meg azt, hogy Isten vezet bennünket? Hát igen, lehet erre is várni. Sőt, lehet azt is átélni, amit Józsiás király átélt, hogy amikor felolvastak neki az igéből, akkor megszaggatta a ruháját, mert Isten valamire rámutatott. Igen, egy vasárnapi Isten tisztelet keretében is. Egy-egy igének a meghallása által is szólíthat bennünket Isten, és rávilágíthat arra, hogy mit kell cselekednünk, hogyan kell élnünk, hogy álljunk meg, vagy induljunk tovább. Tehát nem szabad kételkedni ebben, és Isten azt is megadhatja, hogy valami álmon keresztül vezet bennünket. De be kell látni, hogy ezek nem mindennapi dolgok. Mert Isten más módon szeretne hozzánk szólni. Azt mondja a zsoltárnyíró, hogy az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Vagyis amiről gondolkodik, amit Isten az ő igéjén keresztül nekünk ad, azok lesznek a mi számunkra zsinór mértékek. És ez alapján fogunk dönteni. Mert akkor mindig eszembe jut, ha valami kísértés, hogy jaj, ne lopj, mert meg van írva. Vagy egyéb más dolgok. Isten eszünkbe juttatja azokat az igéket, amiket tanulunk, ami beépül a mi gondolkodásunkba, beépül az egész lényünkbe, ott lesz a lelkünkbe, amiket megismertem. Tehát azért kell olvasni Isten igéjét, azért kell Isten tiszteletre járni, hogy Isten mindig emlékeztessen az ige hirdetés által, vagy az Isten igéjén által arra, hogy mi is az ő akarata a mi életünkben, milyen úton szeretne bennünket vezetni. És amikor Isten igéje az embereknek, régi nagy embereknek az életét iratja le, akkor azért iratja le, hogy ebből mi tanuljunk. Az ő döntéseikből, akár jó, akár rossz döntéseikből. Tehát, hogy így vezessen bennünket. És amikor az előbb felolvastuk azt a történetet, ami számomra nagyon kedves történet és szép, amikor Ábrahám elküldi az ő szolgáját, hogy az ő fiának feleséget hozzon messze az ő rokonai közül, mert azt mondta, hogy ne légy feleséget a kananeusok közül, akkor úgy küldi el, hogy azt a két dolgot mondja neki, tehát két útmutatást ad, hogy ne a kananeusok közül vegyél feleséget az én fiamnak, a második dolog pedig az, hogy ne vidd vissza arra a földre, ahonnan Isten engem kihozott. És én elgondolkodtam azon, hogy hát nem kis feladatot adott az Ábrahám az ő szolgájának, hogy ez alapján aztán vegyen feleséget az ő fiának. Hát, ez sem könnyű. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy a párválasztás sem egy könnyű feladat, és ugye nem egyszerű dolog, hogy az ember olyan társat válasszon magának, amiről azt tudja mondani, hogy testemből való test, csontomból való csont. Tehát nem egyszerű, nem csak a párválasztás, hanem az élet többi döntése is komoly fejtörést okoz az embernek, és nem is könnyű ezeket a döntéseket meghozni. De akkor, amikor csak ennyit mond neki az ő ura, hogy ezt ne tegye, akkor ebből hát nehéz lesz majd kiválasztani azt, akit Isten Ábrahám fiának, Izsáknak ad. Ha nekem mondta volna ezt Ábrahám, akkor lehet, hogy azt mondtam volna neki, hogy hát ne haragudj, én ezt nem vállalom. Ez nekem sok. Én ebben nem tudok dönteni. Ez nem egyszerű dolog. Hisz itt egy életről szól. Holtomiglan, holtodiglan. Ezt én nem tudnám eldönteni. De azt mondja Isten igéje, hogy Isten elküldte az ő angyalát, hogy elkészítse ezt. És ez a szolga pedig hittel elindult. Mert abban hitt, hogy Isten útmutatással lesz majd. Tehát nem arra számított, hogy ő milyen bős lesz, és ő milyen jó szemű férfi, aki majd el tudja dönteni azt, hogy ki legyen a felesége majd Izsáknak, hanem azért mert elindulni, mert hittel bízott abban, hogy Isten az ő igéjén keresztül, amit megértett, a vele való közösségben, amit megértett, egy nagyon jó döntést tud majd hozni, mert kéri az Isten segítségét. Ő is csodát vár. És emlékezzünk csak, amikor odaérkezik a kúthoz, akkor azt kéri Istentől, hogy két dolog legyen az, ami majd megmutatja, hogy ki lesz Izsák felesége. Az egyik dolog, hogy ez a leányzó jó lelkű legyen. Vagyis ugye adjon neki inni. És a másik dolog pedig, hogy utána megkérdezze azt, hogy adhat-e az ő állatainak, tevéinek is inni. Vagyis, hogy gondoskodó legyen, jó lelkű, gondoskodó valaki legyen. Tehát, hogy mi alapján döntött? Nem a szépség miatt, az Isten igéje is azt mondja, bár nem gondolom azt, hogy ezeket a dolgokat külön lehetne választani, de mégis Isten igéje azt mondja, hogy a család, a kedvesség, ami olyan könnyen elmúlik, a szépség is, de az az asszony, aki Istentől megáldott, aki féli az Urat, aki nem a szépségben, hanem az Istennel való közösségben tud gyönyörködni. Tehát ez lesz számára a legfontosabb. Tehát a többi az már pluszban adatik. Az, hogy mi a szépség, az mindig relatív dolog, hogy kinek mi az, ami tetszik, mi az, ami nem, ki az, aki tetszik, ki az, aki nem. Ez relatív dolgok, de ettől sokkal fontosabb kérdéseket, vagy sokkal fontosabb módon segít bennünket Isten, hogy a kérdésekre választ adjon. És arról olvasunk, hogy ez a szolga, ez nem a külsőt kereste elsősorban, hanem azt a belsőt, ami aztán egy egész életen keresztül kihat az ember életében. Mert az embernek a külseje megváltozik. Éppen, hogy most hétvégén újra meglátogattuk szüleinket, és nézem édesapámat, aki egyre kisebb kezd lenni, egyre kezd jobban összeesni, és úgy elgondolkoztam, hogy én nem így emlékszem édesapámra, hanem ő mindig egy nagyobb, hát nem volt egy nagy darab, de aki mindig úgy emberes volt, és mindig emlékszem még mai napig is, hogy csüntem a karján, és mindig néztem, hogy apa, te milyen erős vagy. És mindig megfogtam a bicepszét, és hú, hogy örültem, amikor láttam, hogy apa milyen erős. És most pedig látni azt a valamikor erős embert, aki így összeesve jön, megy, sokszor már csoszog egyik szobából a másikba, hát ilyen az élet. De nem az alapján kell eldöntenünk, hogy milyen emberekkel kötjük össze az életünket, hogy milyen szép, vagy milyen az ő élete most, és hogy mennyire kedves ez akár a szemnek, hanem azt mondja Isten igéje, hogy aszerint, hogy milyen az ő jelleme. Tehát ez az ember is úgy ment oda, hogy nem azt nézte, hogy mi, ami szép, a kedves a szemnek, hanem az, hogy mi van belül. És ezt a két dolgot látta fontosnak, hogy nézzük meg, hogy mennyire jó lelkű, hogy mennyire előzékeny, hogy mennyire figyel a másik emberre, és az, hogy mennyire fontos neki, hogy a másik emberen segítsen. És ezt látta, hogy Isten elkészítette ezt a társat Izsáknak. De nem könnyű ezt megtenni. Amikor az emberek, és talán mi is kérjük Isten vezetését, kérjük, hogy mutassa meg, mit kell csinálni, ez csak egyik része a dolognak. Az, hogy látjuk azt, hogy mit szeretnénk, és Isten vezetését látjuk, akkor nem csak azt kell meghozni, azt a döntést, hogy Istentől fogadjuk el, hanem azt is, hogy nem csak észrevesszük, hanem meg is tesszük azt, amit Isten nekünk mond. És ez sem könnyű megtenni. Mert sokszor megkapjuk Istentől a választ, de amikor Isten válasza jön, akkor mégiscsak azt gondoljuk, hogy lehet, hogy mégsem ezt szeretnénk. Akkor elbizonytalanodunk. Mert lehet, hogy Isten olyan úton vezet bennünket, ami éppen nem kedves, vagy éppen amitől megijedünk. És ezért mondja itt az előbb felolvasott iga a zsidókhoz írt levélben is, beszél ezekről a hithősökről, amikor azt mondja, hogy bennünket is ezek a bizonságoknak a fellege vesz körül, de amikor ezt megértjük, akkor tegyünk félre minden akadályt és minden megkörnyékező bűnt, és induljunk el azon az úton, amit Isten elkészített. Lehet, hogy megijedünk, megijedünk a feladattól, megijedünk attól, hogy mi vár ránk, de ha egyszer kértük Isten vezetését és megértettük, akkor induljunk el ezen az úton. Emlékezzünk csak a gazdag ifjúra, amikor azt olvassuk, hogy oda megy Jézushoz és megkérdezi, hogy mi kell ahhoz, hogy örök életem legyen, mit kell tennem, és akkor Jézus azt mondja, hogy hát mi a válasz? Add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és gyere kövess engem. Mire vágyott ez az ember? Hát a vezetésre. Isten mutassa meg, hogy mi az, ami által aztán az élete boldogabb, gazdagabb lesz, örömteibb lesz. Add el és kövess engem. És mit olvasunk? Hogy ez a fiatalember elmegy szomorúan, mert sok vagyona volt. De hát akkor nagyon világos volt a vezetés. Ezen nem kellett gondolkodni, nem kellett töprengeni, hogy vajon mit jelent az Úr Jézusnak a szava, hogy félreértettem. Nem, hát ez nagyon egyértelmű volt. Hát ha megkérdezted, ha vágyol arra, hogy áldás legyen az életedben, akkor indulj el. És ezt látjuk itt ennél a szolgánál is. Amikor minden rendben volt, amikor megértette, hogy ez a leányzó az, akit Isten elkészített, és aztán elment az apjához, ott is világossá vált, amikor elmondta ugye a szülőknek, az apának azt, hogy hogy is történt, a lány is elmondta, akkor azt mondta az apa, hogy hát ez Isten akarata. Így legyen. Ez annyira klappol, ez minden olyan, ahogy ezt Isten elkészítette. És másnap reggel, amikor indulni kellett, akkor meggondolta magát. Maradjatok még néhány napig. Emberileg értem én, ugye a szülő, akinek el kell bocsátani a gyermekét, a leányzót, akkor hát még egy kicsit maradjon. Még egy kicsit legyen itt. Hát felneveltük, szerettük, most elmegy nagyon messzi időkre, hát nem könnyű. És megértem azt, hogy ott volt benne az a gondolat, hogy ó, legalább még néhány napot, még egy kicsit elbúcsúzzunk, még valami legyen, de azt mondja a szolga, hogy nem. Ha egyszer eldöntöttük, ha egyszer Isten ezen az úton vezetett, ne késlekedjünk, mert tudjuk, hogy a késlekedés az előbb-utóbb bizonytalanságot szült. Akkor induljunk el. Tegyünk félre minden akadályt, minden megkörnyékező bűnt, minden olyan dolgot, amely aztán elbizonytalanít bennünket a mi útunkban, és induljunk el célegyenest. Nem véletlen, hogy amikor Jézus elhívta a tanítványokat, akkor azt mondta, hogy most tegyétek. És mindent ott hagyva abban a pillanatban elindult. Nem lehet másképpen. Mert ha kételkedünk, vagy hogyha nem indulunk el gyorsan, akkor jönnek a kísértések. Nem, induljunk el. Figyeljünk Isten vezetésére, és ha megértettük, akkor ne késlekedjünk, hogy győzelmesen fussuk meg azt az utat, azt az előttünk álló küzdőteret, amire Isten bennünket elhívott. Tehát Isten vezet. Vezet az ő igéjén keresztül, vezethet bennünket csodákon keresztül, de leginkább úgy vezet, hogy az ő igéjét a mi szívünkbe írja. És aszerint tudunk dönteni, és olyan jó látni ezt az idős szolgát, aki nem arra nézett, hogy milyen a szép, a kiválasztott, nem csak azt nézte, hogy mi az, ami a szemnek tetszik, és nem azt kezdte nézni, hogy vajon Izsáknak milyen is a stílusa, miért szeretne, hanem aszerint döntött, hogy Isten milyennek látja ezt a leányzót. Mert tudta azt, hogy csak azt áldja meg Isten, akinek az élete az Isten kezében van, és aki odaszánta az életét. És azt látjuk, hogy ez a Rebeka, amikor megértette, hogy Isten mire hívta el, akkor ő mondja ki azt, hogy nem maradok, hanem ha már megértettem Istennek a hívását, akkor elindulok. És ezt áldotta meg Isten. És a mi életünkben is azt áldja meg Isten, amit mi hitből hozunk döntéseket. Figyelve Isten szavára, és higgyük el, ha igaz volt a Ábrahámnak a szolgája életében is az, hogy Isten elküldte az angyalát és elkészítette, akkor higgyük el, hogy Isten elküldi előttünk is az ő angyalait, és elkészíti azokat a lehetőségeket, amiket Isten nekünk akar adni. Nekünk csak a döntést kell meghozni, nekünk csak végig kell járni ezt az utat, félretenni minden megkörnyékező bűnt, minden akadályt, és elindulni ezen az úton, azért, hogy Isten áldása a mi életünkben is jelen legyen. Én azt kívánom, hogy tanítson meg bennünket Isten ilyen hittel járni. Tanítson meg bennünket az ő akarata szerint gondolkodni, és tapasztaljuk meg, hogy Isten újra és újra elküldi az angyalait, és a mi életünket szerencsésé teszi. Boldog az ember, az az ember, akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, mert olyan lesz annak az embernek az élete, mint a folyóvíz mellé ültetett fel, amely ideje korán megadja a gyümölcsét, és minden útjában jó szerencsés lesz. Hát Isten áldja meg így a mi életünket. Amen. Thank you.